Tudományok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Esti mese.
Kedves gyerekek! Lázár Ervin meséjét Horváth Sándor mondja el.
Jó estét, gyerekek! Telepedjetek körém, utolsó madár történetemet mesélem el ma este. Megindultunk lefelé a szurdékon, elhagytuk a gyurgyókák tanyáját, a völgyből ide látszott a fűztelep, a nádas, a marha legelő gémes kútja, és az egészet, mint egy kifényesített, csillogó keret ölelte körül a folyó. Öregapó hunyorogva nézett szét a kedves tájon, és botjával körülmutatott. Látjátok, egyre kevesebb az ilyen háborítatlan, békés vidék. Azért fogynak a madarak, mert nem szeretik a zajt, a háborgatást. Akár csak a magamfajta ember. Uhú, parlagisas, van annak már 5 éve is, hogy utoljára láttam parlagisast. Már szinte csak magának beszélt, sólymot, császármadarat. Nem tehetek róla, ezeket jobban szeretem. Melyikeket? Kérdezte suttogva Jozsó. Mert nem minden madár írtózik ám az ajtól, háborgástól, a civilizációtól. Nézzétek, a fekete rigó már beköltözött a városokba. Legtöbbje már el sem megy télen, pedig a fekete rigó eredetileg vándormadár. Vagy itt van a balkáni gerle. Fiatal koromban egyet sem láttam, most meg egyre több lesz belőlük. De amelyik nem tud alkalmazkodni, amelyiknek csend kell, amelyik nem tudja elviselni, legyintett. Fogynak, egyre fogynak, még a gólyák is fogynak, pedig nekik az embertől nincs mit félniük, ki merné bántani a gólyát. Hisz ha a kéményre fészkelt, boldogan kiáltott fel a gazda, megjött a szerencsém. S hány kéményre rakott kocsikereket láttam már, gólya hivogatónak teszik oda az emberek, arra könnyebben építhet fészket. Kell a madár az embernek, még annak is, aki nem tud róla. Emlékszem arra a szegény tudósra is, aki külön engedéllyel jött erre a vidékre, hogy gólyát lőjön a múzeumnak. Na, azt a ribilliót kaszával, kapával mentek rá az emberek, alig tudott kimagyarázkodni. Nem bántották, de nem bocsátottak meg neki soha. Máig is emlegetik a ronda szakállast, aki gólyát lőtt. Pedig biztos ő maga sem szívesen lőtte le azt a gólyát. Öregapó, miért szeretik annyira az emberek a gólyát? Kérdezte Jozsó. Mert szükségük van rá. Mert házuk népéhez tartozónak érzik, mint ahogy oda is tartozik. Ott egy gólya! Kiáltottuk. A nádas fölött jó messze repült egy nagy madár. A színét nem lehetett látni, de tényleg olyan gólyaforma volt. Nem gólya az, gém, mondta öregapó. Szürke gém. A gólya mindig nyújtott nyakkal repül, a gémé meg es alakban meghajlik. Erről lehet őket megkülönböztetni még ilyen messziről is. Lent a lápon bíbiceket kerestünk. Nem rég még tele volt velük a rét, de most alig-alig láttunk egyet-egyet. Hová lettek vajon? A fiatalok ilyenkor már elköltöznek, csak az öregek maradnak. Kár, hogy nem láthatod őket, mondta Jozsónak Gyuszkó. Micsoda röpködés csaptak itt tavasszal. Akkor sokat jártunk ide. Bíbic fészket kerestünk. A bíbicet felfelé hajló bóbitájáról és ügyes röttéről könnyen fel lehet ismerni. Úgy repül, mint egy légtornász. Talán még bukfencet is tud hányni a levegőben. És micsoda elszánt. Annak idején, amikor a fészkét kerestük, Csak nagy sokára riasztottunk fel egyet. A földön fészkel, futottunk hát oda, ahonnan felszállt, hogy dosza, itt lesz a fészek. De nem volt ott. Az ötödiknél vagy hatodiknál jöttünk rá, hogy amikor a bíbic észrevett bennünket, kisuttyant a fészkéből, lelapulva jó messzire elfutott, csak ott kapott nagy feltűnően szárnyra, hogy ott keressük a fészkét. Ott aztán kereshettük. És amikor rábukkantunk egy fészekre, az anyamadár úgy csapkodott felénk, mint egy fúrja, zuhanó repülésben vágott ránk, és csak közvetlen közel emelkedett fölénk éles szögbe, hogy aztán újra forduljon, és újra támadjon. Ijesztő volt. El is hordtuk az irhánkat, csak épp egy pillantást vetettünk a fészekbe. Négy zöld-barna foltos tojás volt benne, szép rendben, hegyével összefelé. És hova mennek térre a bíbicek? Afrikába, Indiába, mondta öreg apó. És hogyan találnak oda? Egy öreg vezeti őket, aki már tudja az utat? Bizony nem vezeti azokat senki, mondta öreg apó. Mégis oda találnak. Hogy hogyan? Azt ne kérdezzétek. Mert azt nem tudja senki. Csak annyi biztos, hogy a vándormadarak ősszel útra kelnek. Ki korábban, ki későbben. A darvak szabályos V-alakzatban repülnek délfelé, mások, mint a seregélyek, nagy, tömött csoportokban. És sok van olyan, amelyik egymagában vonul. A ragadozók majd mind. Meg a kakukk is. Méghozzá éjszaka. Mégis oda talál mindegyik. Az is, amelyik azon a nyáron született, sohasem járhatta hát meg az utat. Nem tudni, miképpen csinálják. Ez a madarak nagy titka. Pedig mennyit fürkészték, kutatták a rejtélyt. Ami Hermanottónk is, jól jegyezzétek meg a nevét, nagy tudósa volt a madaraknak, sokat köszönhet neki a világ. És miért jönnek vissza a madarak Afrikából? Kérdezte Gyuszkó. Ott mindig meleg van, táplálékuk van elég. Akkor miért? Mert itt születtek. Ez a hazájuk. Azért, mondta öreg apó. Évekkel később öregapó megajándékozott egy könyvvel. Herman Otto a madarak hasznáról és káráról. Soha szebb, élvezetesebb könyvet nem olvastam a madarakról. Máig megvan, semmi kincsért nem válnék meg tőle. És én is, mint a vándormadarak, minden évben elmegyek arra a tájra, ahol gyerek voltam, ahol öregapót hallgattam. A háza helye már nem is látszik, csak a szántás világosogott valamivel, de a gyurgyókák még megvannak. Remélem, pihentető, szép álmotok lesz ma éjjel, s mosolygós reggel köszönt majd rátok. Jó éjszakát!
Lázár Ervin Öregapó madarai című mesesorozatának befejező részét Horváth Sándor olvasta fel. Szerkesztette Marsall Éva, rendezte Simonyi János. A hangfelvétel 1993-ban készült.
Nem forró szél, malom kereke tengelyen pihen a két köven. Tengelyen pihen a két köve, nem forog szél malom kereke. Buzdul a fáknak a levele, billen a szél malom kereke. Billen a szél malom kereke, buzdul a fáknak a levele. Forog a szél, malom kereke, játszik a tavaszi szél vele. Játszik a tavaszi szél vele, forog a szél, malom kereke.
Forog a közelek fékezik szélmalom kereket. Fékezik, húzzák a kötelet, amikor szélvihar közeleg. Morog a szélmalom kereke, hajtja a szélnek az ereje. Hajtja a szélnek az ereje, tengelye mereg a kék fel. A szélmalom őrli a szemet, a szélmalom hozik a liszt is a zsákokon.
Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.
Jó estét, gyerekek! Arról fogok ma mesélni, milyen is volt Malacka ajándéka. Napsütéses reggelre ébredt Malacka. Mit is kellene ma csinálni? Valami érdekeset, gondolkodott magában. Megvan, meglátogatom az unokatestvéreimet, és már szaladt is az anyukájához, hogy valami vinnivalót kérjen tőle a kicsik számára. Szagos szappant kell vinni, szólt nagymama az orgonabokrok hűvöséből kipislogva. Annál elegánsabb ajándékot nem is tudok kitalálni. De szagos szappan nem tartottak otthon, és vásárolni 11 unokatestvérnek költséges mulatság lett volna. Így hát megtöltöttek egy üres mustáros üveget árpával, megdöbbentő, hogy egy ilyen mustáros üvegbe mennyi árpa tud beleférni. Aztán Malacka szépen kicsinosította magát, farkincáját kigöndörítette, és vidám dalocskát dudolva útnak indult. A dalocska oly kedves volt, hogy Malacka tánclépésekre váltotta a baktatást. Milyen gyönyörű reggel, milyen tarka, illatos mező. Nini, most egy tüskebokor állja el az útját. Kellemetlen. Csak nem kerül miatta az országútra. Jaj, annyi fáradtság, ez fogyaszt. Na, majd átugorja. Úgyis olyan jól megy ez a tánclépés, ugye, Malacka? Nekirugaszkodik, és átugorja. Nem sértette meg egyik kis rózsaszín csülkét se a tüskékben. De az árpa... Jaj, az árpa kiborult bele a bokor melletti tócsába. Jaj, Malacka! Hát majd elmesélem, hogy mennyi árpát hoztam ebben a nagy mustáros üvegben, gondolta búsan, és most már a tánclépés és dalocska nélkül folytatta útját. Az unokatestvérek nagy szeretettel fogadták Malackát, nem haragudtak egy csöppet sem az árpa miatt, sőt, nagyokat nevettek, amint Malacka elmesélte, hogyan veselkedett neki az ugrásnak, és hogyan borult ki az üveg tartalma a pocsolyába. Ez különösen tetszett a lurkóknak, a belepotyogás a pocsolyába. Telt múlt az idő, és Malackának ismét kedve szottyant, hogy meglátogassa népes rokonságát. De most egy szem árpát se talált mama az éléstárban, ezért virágcsokrot kötött, és azzal indult el Malacka az útra. Most is dudolt egy vidám dalocskát, és már éppen arra gondolt, hogy a virágcsokorral nyugodtan ragadtathatja magát tánclépésekre is, amikor a tüskebokorhoz érkezett, és meglepetésében elejtette a virágokat. Nem is csoda, a bokor melletti mélyedésben, ott, ahol Malacka árpája a tócsába potyogott, gyönyörű, dús vetést ringatott a szelíd nyári szellő. Micsoda kövér árpa fejek, valósággal lehúzzák a növény szárát. Malacka szeretett gyorsan határozni. Felemelte a fűből a csokrot, jó ízűen elfogyasztotta, aztán hatalmas bokrétát kötött az árpából, alig bírt el a mancsocskáik között. Az unokatestvérek körültáncolták Malackát, úgy örültek a nagyszerű ajándéknak, és visítoztak, amikor Malacka nagy büszkén újra meg újra elmesélte az árpacsokor történetét minden összefüggésében. Látjátok, milyen jól tettem, hogy elszórtam az árpát abba a pocsolyába? Amikor már tizedszer mesélte el, Szaniszló unokabátyja megszólalt. Ne az eszedet dicsérd, Malacka, hanem a szerencsédet, mert képzeld el, ha szagos szappant ejtettél volna a tócsába, akkor más egyéb haszon nem lett volna belőle, csak a békák fújnának szappanbuborékokat, amikor koruttyolnak. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!
Ajándéka című angol mesét Bálint Ágnes fordításában Márkus László mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné. A hangfelvétel 1971-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
Most következik.